Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi műsorában. Illés Kitti vagyok. Október első vasárnapján fejeződött be a Teremtés Hete, amikor igyekeztünk közösségeinkben fókuszba helyezni a teremtésvédelem ügyét különféle programokkal, akciókkal, imádságokkal. Talán egyre többen vagyunk, akikben megfogalmazódik, hogy szeretnénk többet tenni közös otthonunk megóvásáért, de nem tudjuk hogyan. Milyen eszközökkel tudnánk ezt a testvéreink felé is közvetíteni? Ebben adhat segítséget a Ferenc pápa enciklikája nyomán létrejött a Laudato Si mozgalom ingyenes képzése. Mai beszélgetésünkben három olyan végzett eles animátor szólal meg, akik még az angol nyelvű képzést végezték el. Történetükből bátorságot meríthetünk ahhoz, hogy a minden bizonnyal januárban induló magyar nyelvű képzésekre jelentkezzünk. Megszokott rovatainkban hallhatunk teremtésvédelmi aktualitásokról, eseményekről, az ős csodáiról és tennivalóiról. Az egyik legnagyobb ajándékról, az őszi esőről Nemes Csaba Mi történt rovatában számol be nekünk. Nyáron imádságot is hirdettünk az esőért, és bár nem érkezett azonnal, a szeptemberi esők legalább részlegesen feltöltötték csapadékkal a talajokat. Csabát hallgatva ne feledjünk el Istennek hálát adni érte.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Emlékeznek, hogy 4 héttel ezelőtt, amikor jelentkeztem, akkor a rendkívüli aszály mértékéről számoltam be. Arról, hogy már gyakorlatilag 2021 szeptemberétől, vagy inkább augusztusától szinte nem esett az eső, már ősszel sem töltöttek fel a talajok, és ez gyakorlatilag idén márciusra már láthatólag olyan aszály kár mértéket jelzett előre, hogy ha nem esett volna egy kis eső áprilisban, az egy nagyon fontos, csapadékosabb időszak volt, ami nem mindig jellemző áprilisra, akkor gyakorlatilag az őszi vetésű gabonák is, az őszi árpa, az őszi búza is sokkal jobban megsínlette volt, mint amennyire kárt okozott a rendkívüli csapadékhiány, rendkívüli szárazság, rendkívüli haszály a földjeinken, különösen tavaszi vetésű egynyári mezőgazdasági növényekben, a kukoricában, a napraforgóban, a zöldségekben, amiket nem lehetett öntözni, sőt, még néha gyümölcsöseinkben is, hiszen a szárazság mértéke az a legnagyobb, még lent 100 cm-es, tehát 1 méteres mélységben is legjobban, legnagyobban ki lehetett mutatni, akkor a 100 cm-es mélységben elférő csapadéknak gyakorlatilag a augusztus végére, szeptemberre, amikor én utána bejelentkeztem és erről beszéltem, 15-20%-a volt található. És kukoricából az előző évek sok évi átlagának kevesebb, mint a fele termett. Voltak olyan idők, amikor 9-10 millió tonna kukorica termett, most még a legfrissebb, legjobb esések is arra utalnak, hogy ilyen 3-3,5 millió tonna kukorica terem meg az országban, napraforgó is sokkal kevesebb termelt meg. De ami a jó hír, hogy szeptemberben elkezdett esni az eső, és úgy, ahogy nem szokott szeptemberben, hisz szeptemberben az elmúlt éves során inkább azt szoktuk meg, hogy szárazabb, naposabb, nyáriasabb idők vannak, sőt, volt olyan szeptember az elmúlt néhány évben, talán 2012-13-ban is, amikor még szeptember végén is 30 fok volt. Most nem ilyen szeptemberünk volt, hűvösebb volt, egy csapadékosabb volt, és most már gyakorlatilag a nedvesség mértéke a 20 cm-es talaj szervényben az már, hát ilyen 80-90%-os, még a ország szárazabb helyen is 77-79%-os, tehát az egész jónak tűnik. Fél méteres mélységben is jó, kivéve az alföldnek a közepét, ahol ez egy olyan 55-60 százalék körüli értéket vesz föl, de az ország többi részén tulajdonképpen még 50 cm-es mélységben is, hát nagyjából 80-85-90%-osan föltöltöttek a talajok, ami annyit jelent, hogy a vízhiány az egy olyan 15-20 mm lehet félméteres mélységben, hát egy olyan 40-50 mm lehet a Alföld közepén, ahol a Tisza és a Körösök találkoznak, a Kiskunságnak a közepén, ott az ilyen 40-45 mm is hiányozhat. 100 cm-es mélységben azért viszont még jelentős hiányok vannak, tehát az annyit jelent, hogy még nem ment le a nedvesség a 50 cm alatti mélységekre. Gyakorlatilag ott nagyon sok hiányzik. Az egész Alföld közepét tekintve ilyen 100-110-120 mm csapadék hiányzik, az Alföld északkeleti részén csupán csak olyan 70-80 mm hiányzik. Vannak az országban olyan térségei, például Somogy megye, Zala megye déli része, délnyugati része, ahol nagyon kevés, tehát gyakorlatilag még 100 cm-es rétegben is a talajnak csak olyan 15-20 cm hiányzik. Nógrádban is nagyjából erről számolhatunk be, és azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az aszály már ilyen tekintetben megszűnt, hiszen a természet növények vegetációs időszaka is megszűnt. Most hát arra várunk, az lenne a jó, hogyha októberben és novemberben még több csapadék esen, hogy töltődjönnek fel a talajok olyan mértékben, hogyha jövőre megint jön egy szárazabb tavasz és egy szárazabb nyár, akkor már úgy jöjjön egy ilyen hirtelen meleg, hirtelen szárazság, hogy már feltöltött talajokban készüljenek a magok, a őszivetések és a tavaszivetések is, és akkor sokkal inkább elkerülhetők azok a károk, mint amit idén a mezőgazdaságban elszenvedtünk. Azt mondják az elemzők, persze ez egy kerekszám, nagyjából 1000 milliárd forintos kár született teljes egészében a száj károkat tekintve a mezőgazdaságban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Következzen a beszélgetés három végzett Laudato Si animátorral. Foglalkozásuk szerint is nagyon színes együttes nyújtanak. Egy vegyész, egy hitoktató és egy jogász. Munkaprojektjük is teljesen más irányból közelíti meg a Szent Atya áldott légy Laudato Si kezdetű enciklikájának közösségeinkben való megvalósulását. De annak is ismét szép példáját láthatjuk, hogy a teremtésvédelem nem ismer felekezeti határokat.
Üdvözöljük a Mária Rádió hallgatóit, Balázs Kata újságíró vagyok, és szeretném bemutatni a hölgyeket, akikkel beszélgetni fogunk egy nagyon érdekes témáról, a Laudato Si animátor képzésről, ami a teremtett világunk védelméről szól, nagyon kreatív és közösségi módon. A beszélgetésben részt vesz Darányiné Szabó Eszter, a Naphimnusz Egyesület tagja, a Magyar Laudato Si képzés koordinátora, Dr. Nemák Katalin, aki vegyészmérnök, és elvégezte már a nemzetközi animátorképzést, illetve Szabados Franciska, aki szintén elvégezte a Laudato Si nemzetközi képzését, ő katolikus hittantanár. Üdvözöllek benneteket!
Üdvözöljük a Mária Rádió hallgatóit!
És akkor rögtön kezdjük is azzal, hogy a Laudato Si mozgalom, hiszen egy nemzetközi mozgalomról van szó, milyen alapokra épül? Franciska esetleg szólnál néhány szót erről?
Igen. Maga a Laudato Si enciklika, a Laudato Si annyit jelent, hogy áldott légy, Ferenc pápa első enciklikája, és a közös otthonunk gondozására, tehát mindannyiunk ezen a földön élünk, mindannyiunknak fontos, hogy milyen állapotban van ez a föld, és Ferenc pápa fontosnak gondolta azt, hogy erről egy enciklikát írjon, és olyan témákat érint, mint társadalmi igazságosság, környezetvédelem. Szerintem egy gyönyörű enciklika. Számomra azért fontos, mert hogy amikor olvastam, akkor azt gondoltam, hogy van az egyházunknak válasza a teremtett világ védelmére, és mindenkinek nagyon ajánlom, hogy olvassa el.
Ezt annyira én is így gondolom, hogy én bőven merem ajánlani nem vallásosaknak is. És ugye maga a Ferenc pápa is minden jó szándékú embernek ajánlja ezt a körlevelet, és valóban fogyasztható is tulajdonképpen katolikus háttértudás nélkül is. És azzal teljesen egyetértek, hogy egy csodálatos szöveggel megírt mű, és nagyon szépen összefoglalja a világ jelenlegi válságait. Tehát nem csak a környezeti válságról szól, hanem a társadalmi válságról is, és felismeri azt, és nagyon egyértelműen le is írja, hogy ezek a válságok egymással összefüggenek, és mindegyiknek közös a gyökere. A közös gyökere pedig emberi természetű. Nem tudjuk az egyiket megoldani anélkül, hogy a másikkal ne kezdenénk valamit. És kifejezetten arra szólítja fel az embereket, hogy a maguk életét először egyéni szinten változtassák meg, majd próbáljanak kis közösségi és közösségi szinten is változtatni, és ő ezt úgy hívja, hogy ökológiai megtérés. Tehát arra buzdítja, bátorítja az olvasót, hogy hajtson végre ökológiai megtérést az ő életébe. És aztán ez a sok kis ökológiai megtérés tudja aztán azokat a folyamatokat beindítani, amik egy nagy változáshoz szükségesek. Na és erre az enciklikára épült igazából, rögtön a megjelenések körül létrejött a Laudato Si mozgalom. Ez egy Fülöp-szigeteken indult valóban egy mozgalom, tehát nem jogi személyiség, hanem emberek csoportosulásaként indult, és aztán hihetetlen gyorsasággal elterjedt a föld számos országában, és ez a Laudato Si Movement-nek nevezett csoportosulás nagyon hamar létrehozta ezt az animátorképzést. Ennek az animátorképzésnek pedig az a célja, hogy olyan egyéneket képezzen, és kössön össze egymással, akik ezt az ökológiai megtérést a saját életükben is, és aztán a helyi kisközösségeikben is képesek facilitálni, tehát képesek elindítani ezt a változást. Most ez a Laudato Si Movement által létrehozott animátorképzés, ez ugye angol nyelven volt elérhető mindez idáig, és Magyarországról 10-15-en végeztük el ezt az angol nyelvű nemzetközi képzést. Ez egy szuper izgalmas tapasztalat volt egyébként, már csak a nemzetközi jellege miatt is, tehát hogy azért összekötve lenni olyan emberekkel, ugyanabban a csetszobába beszélgetni, akik mondjuk adott esetben tényleg klíma katasztrófák által sújtott vidékekkel laknak. Szóval, hogy ez ilyen egészen hátborzongató élmény tud lenni, és hát mind a hárman elvégeztük ezt az animátorképzést.
Kati, mesélnél arról, hogy téged mi vonzott ebbe a mozgalomba, és milyen élmény volt neked elvégezni ezt az animátorképzést?
Az én csatlakozásomnak részben szakmai alapjai is voltak, én vegyészmérnök vagyok, és ebből kifolyólag sajnos sokat tapasztalhattam azt, hogy milyen módon tesszük tönkre a környezetünket, és már korábban volt indítatásom ilyen irányba, hogy ez ügyben valamit tenni kellene. Bevallom, hogy azt tapasztaltam, hogy olyan nagyon sok hát pozitív irányú támogatást nem igazán tudtam kapni. Én 2017-ben írtam először ilyen irányú cikket, és hát olyan kétkedéssel fogadják ezeket a dolgokat, az a tapasztalatom. Az egyik alapvető dolog, amit látok, hogy környezetvédelem kapcsán van egy ilyen félelem, hogy mint a Greenpeace, vagy mint a 14 éves Turnbull néhány évvel ezelőtt, hogy egy kicsit agresszívebb retorikával lépnek fel a környezetvédők, ami sok embert hát inkább megfélemlít, vagy hátrakkozásra szorít. és ez a fajta szelídebb megközelítése nem annyira ismert, viszont én úgy gondolom, hogy pont ez az, ami jobban megfoghatja az embereket, és ami tényleg elindíthatja azt, hogy fogjunk össze, és együttesen tegyünk valamit a környezetünkért. Valóban fontos az, hogy a Istent, aki ezt a világot és az egész univerzumot teremtette, le is van írva, parancs szerint is, hogy dicsőítsük Istenünket. Igen, dicsőítenünk kell Istenünket a létrehozott környezetben is, annak a szeretetében is. És ugyanígy a másik oldalról meg a környezetvédelmi munkának a nem működését és képtelenségét részben abban érzem, hogy ugyanígy imádkozni kellene, hogy a kezünk munkáját ezügyben Isten áldja meg. Ha nincsen áldás, kezünk munkája nem fog működni. Tehát én ebben a gondolatkörben éreztem ennek fontosságát, hogy ehhez kell csatlakozni, és ezen az úton, ezen a vonalon elindulva kell valamit csinálni. Fontos az is, hogy egyrészt, amit itt Franciska is és Eszter is említett, hogy próbáljuk meg elérni minél több embert. Igen, ezt a mozgalmat a Katolikus Egyház kezdeményezte. Valóban Ferenc pápa egy csodálatos művet alkotott, ami bámulatra méltó, de ő is erre szólít, hogy próbáljunk meg megszólítani minél több embert. Ehhez tartozik az is, hogy én például református vallású vagyok, és úgy érzem, hogy valóban ez így feladat is, hogy minél több embert szólítsunk meg. A másik oldalon meg az, hogy ezt a fajta szelídebb megközelítést próbáljuk meg közvetíteni, és a helyi dolgokhoz is igazítani. Ez a tanfolyam a végén egy záró projektet kér, amit mindig a helyi közösségben kell végrehajtani. Ez egyrészt közösségépítő erő is, másrészt pedig megmutatja a lehetőséget, hogy tudsz tovább lépni. Jó a mozgalomban az is, hogy támogatják a kapcsolatokat, minden héten van megbeszélés, és így például angliai, franciaországi és más európai közösségekkel is lehet kapcsolatot teremteni, lehet segítséget kérni, tapasztalatot cserélni. Ilyen értelemben ez mindenféleképpen egy nagyon pozitív és nagyon jó dolog volt. Maga a tanfolyam során is a közös imádkozások és ezek az együttlétek egyfajta felemelő hatást adnak az embernek, és tényleg lehet dicsőíteni Isten munkásságát, és az az érzés, hogy közreműködhetsz az ő teremtésében azzal, hogy véded az általa készített teremtést, ez is egy nagyon felemelő gondolatkör és érzés.
Franciska, neked mit adott ehhez a nemzetközi mozgalomhoz való csatlakozásod az, hogy elvégezted az animátorképzést?
A saját gyermekeim, ahogy növekedtek, és észrevettem, hogy mennyire odafigyelnek a mai fiatalok szerintem, vagy hát ilyen 21-25 évesek, hogy figyelemmel fordulnak arra, hogy vigyázzanak a világra, a bevásárlásnál hogyan mennek, viszik magukkal a kis zacskót, ami újra hasznosítható, és én az ő inspirálásukra kezdtem el figyelni, hogy egyáltalán, hogy van ilyen, ezzel foglalkozni kell. Tehát tőlük tanultam konkrétan, és hittan tanár vagyok, ezért azt gondoltam, hogy ha én tanulhatok a saját gyerekeimtől, akkor a fiatalok, akiket én tanítok, ők is taníthatják otthon a szülőket, nagyszülőket, és ezért kezdtem el érdeklődni, amúgy is nagyon szeretem az enciklikát. Az Egyházmegyében meghirdették a képzést, és én jelentkeztem rá, elvégeztem. Nekem nem olyan jó az angol tudásom, de kevés angol tudással is szerintem simán el lehetett végezni. Az nagy segítség volt, hogy nem élőbe vettem részt a képzéseken, hanem a videókat utána egy kis fordítóprogram segítségével, tehát nincs lehetetlen. És annyira szerettem volna, és szerintem nagyon jól sikerült a záró projektünk, nem tudom, arról is beszélhetek-e, a Ciszterci Nevelési Központban egy egész éves projektünk volt, ahol a szülőkkel megismertettük a Laudato Si enciklikát, ezzel kezdtem, minden osztályba bementem, 21 osztályunk van, beszéltem az enciklikáról, külön-külön megszólítva, a korosztályuknak megfelelően a gyerekeket, és utána egész évben ezzel foglalkoztunk, és az év lezárásakért pedig levelet írtunk a Ferenc pápának megköszönve, hogy ilyen gyönyörű encik, amit minden gyermek aláírt, és feladtuk postán. Úgyhogy, tehát szerintem nálunk az iskolában mindenki tud a Laudato Scientificáról, mert így köszöntek nekem a folyosón is, úgyhogy nagyon. És mondom, azzal, hogy a gyerekek tudják tanítani a szülőket, és vissza. Köszönöm szépen.
Eszter, láttam az arcodon, amik hallgattad Franciskát, hogy ez nagyon magával ragadott téged, ez a valóban sok emberhez eljutatott üzenet. Ugye? Talán ez volt, ami megfogott téged?
Én bevallom, én nem ismertem se Katinak, se Franciskának ezt a záró projektjét, és teljesen ledöbbentem, hogy egyrészt ekkora ötletet, és ilyen csattanóval a végén, hogy és akkor levelet írunk a pápának, és feladjuk postán, hát ez valami zseniális. Rögtön ilyen teljesen személyessé teszi az egész élményt, és a pápát is személyessé teszi. Hát azért ez kinek jut eszébe a pápának levelet írni. Bár egyébként megjegyzem, pont most jött ki ugye néhány nappal ezelőtt a cserébe a pápa ír levelet. Pont most jött ki ugye a Laudato Si movie, a Laudato Si erről a gondolatkörről készült másfél órás mozifilm, aminek egészen pontosan az a címe lett a keresztségben, hogy The Letter, azaz a levél. Tehát ugye nagyon vicces visszacsatolás. Egyébként ezt a mozifilm most már elérhető szabadon az interneten, úgyhogy a Letter, a levél című mozifilmet is ajánljuk a hallgatóknak. Hát úgy, hogy én teljesen oda voltam Franciska ötletétől. Igen.
Eszter, most már ugye beszéltünk arról, hogy ti angol nyelven végeztétek el ezt az animátor képzést, de ha jól értem, akkor most ugye az a nagy fordulat, hogy magyar nyelven is elérhetővé szeretnétek tenni ezt a képzést a számunkra.
Igen, ez pontosan így van. Hát ugye mi vagyunk 10 páran, akik ezt az angol nyelvű képzést elvégeztük, és arra gondoltunk, hogy nyilván sokaknak akadálya az angol nyelv, és azért bevallom az is, hogy lehetetlen időpontokban van a nemzetközi képzés, tehát amikor én végeztem, akkor vagy hajnali 3-kor, vagy délután 3-kor lehetett a webinárokhoz csatlakozni, és ugye én kisgyerekes anyaként délután 3-kor nyilván nem érek rá, tehát én például hajnali 3-kor csatlakoztam a webinárokhoz, ami azért így emberpróbáló volt. No, és elkezdtünk dolgozni egy évvel ezelőtt a magyar nyelvű képzés kidolgozásán. És nagyon-nagyon hosszú út vezetett el odáig, hogy sok partner együttműködésével és nagyon sok ember munkájával, de most úgy tűnik, hogy október 18-án elindul, illetve az adás időpontjához képest már elindult egy nappal korábban, az első ilyen kísérleti kurzus, ami november közepéig fog tartani, és aztán, hogyha minden jól megy, akkor januárban indítjuk a következő már nyilvános tanfolyamot, amire majd lehet is jelentkezni. A műsorban elmondjuk majd, hogy pontosan hol, de addig mondok néhány szót most viszont arról a folyamatról, ahogy létrejött ez a magyar tanfolyam. Jó pár nagyon neves, fontos intézményi partnerünkkel dolgoztunk együtt, vagy dolgoztuk ki ezt a magyar képzést. A számunkra talán a legfontosabb, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának az elnöke, dr. Veres András püspök úr írta alá azt az együttműködési megállapodást, aminek az eredményeképpen ez létrejöhetett. Ez az együttműködési megállapodás, tehát az MKPK, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület és a Laudato Si mozgalom között köttetett, és alapvetően ez a három partner dolgozott együtt a magyar képzésen. Emellett nagyon fontos szerepe volt magának a Mária Rádiónak is, aki a honlap anyagainak a fordítását végezte el, és ezen túlmenően rengeteg együttműködő szervezettel is együtt dolgozunk, szerzetes rendekkel, a Cserkész Szövetséggel, szerzetes rendek közül a Szalézi Szerzetes Rend, bencések, ferencesek, a 72 tanítvány mozgalom, ők mind-mind együttműködő partnerként szerepelnek ebben a programban, adják hozzá a saját lelkiségüket, tudásukat és a saját hálózati csapatukat is. Úgyhogy így tényleg azt érezzük, amikor hosszú munka után végre létrejött a színes szagos program bemutató, az összes együttműködő szervezetnek a bemutatkozásával és a logójával és az előadóknak a fényképeivel, életútjának a leírásával, akkor arra nagyon jó érzés volt ránézni, hogy tényleg szinte a fél ország csatlakozott ehhez az örömteli programhoz.
Eszter, mesélj egy kicsit arról, hogy akkor milyen előadók lesznek, mert ha jól értem, akkor ez az őszi kurzus, ez még egy kísérleti dolog, és először egy zárt körű animátor képzés zajlik, majd viszont januártól bárki csatlakozhat, aki most esetleg úgy érzi, hogy felkeltette ez a dolog az érdeklődését, és különösen tetszik nekem az, ahogy benneteket hallgatlak, hogy úgy tűnik, hogy mindenki ezt valahogy testre tudja szabni, tehát amiben ő erős, Kati vegyészmérnök, Franciska hittantanár, mindenki valahogy azt találja meg ebben a mozgalomban, ami neki való, amiben ő tud esetleg hozzájárulni a nagy közös érték őrzéshez.
Igen, ez maximálisan így van, és akkor én is gyorsan elmondom, hogy az én záró projektem mi volt, mert az is nagyon személyes. Én egy 11. kerületi plébániák közötti kerékpározást csináltam záró projektként. Én ugye 12 év óta nagy lelkes biciklista vagyok, és Budapesten is mindenhova biciklivel közlekedek. Úgyhogy én ebbe tudtam így beleilleszteni a közösségi teremtésvédő aktivitásomat, a plébániák között biciklizve. Egyébként egy hivatásos kerékpár oktató tanított minket kerékpározni. A templomoknál pedig megálltunk, az adott atya mindig fogadott minket, elmondtunk közösen egy imát, az atya bemutatta a templomát, aztán mentünk is le hírével tovább, és tovább tanultuk a kerékpározást. És egy nagyon, nagyon jó pontra mutattál rá, Kata, hogy valóban ez talán az egyik lényege is, hogy mindenki a saját egyéniségéhez és a saját közösségéhez leginkább megfelelő, vagy annak leginkább megfelelő módon fejtse ki a helyi aktivitását. A klímaváltozás is olyan feltételeket fog teremteni, ami nem ismert számunkra, és az alkalmazkodás képessége az rendkívül fontos lesz. És nagyon fontos, hogy helyi szinten olyan megoldásokat találjunk, ami az adott közösségnek, az adott feltételeknek megfelelő a helyi szinten a legjobb. Tehát, hogy pontosan ezt erre a kreativitásra, erre az alkalmazkodó képességre lesz vélhetőleg a hatalmas szükség a jövőben.
Mesélj akkor kérlek arról, hogy hogyan építettétek fel a tananyagot, tehát egyáltalán hány alkalmat kell elképzelnünk, milyen előadók jelennek meg itt.
Igen, nagyon hasonló a felépítése a nemzetközi képzéshez. 5 webináriumból, azaz 5 online előadásból áll, ezek hetente egyszer egy estét vesznek igénybe. Ezek azok az alkalmak, amiket lehetőség van valamilyen szinten személyesen kvázi kapcsolódni az előadóhoz, a többiekhez. De hogyha valaki ezen nem tudott volna ott lenni, akkor ezek fel lesznek töltve egy platformra, és később is meghallgathatók. Ekkor nyilván nem lehet kérdezni az előadótól, tehát ugye a személyes élmény az kimarad belőle. Ezen túlmenően egy speciális platformra helyeztük ezt a képzést, ennek a neve Thinkific, és itt az előadások felvételein kívül számos háttéranyagot helyeztünk el, egyrészt írott, másrészt ilyen videós anyagokat. Ezek közül vannak kötelezőek, és vannak opcionálisan megnézhető, vagy elolvasható anyagok, és mind a 3 területről, tehát ugye az imádságnak, a tudományos tudásnak, és a közösségi aktivizálásnak a területéről is vannak anyagok. Gyönyörű egzámeneket, ilyen lelki gyakorlatszerű imádkozó, spirituális anyagokat is találnak majd itt a résztvevők, de szerepelnek IPCC, tehát ilyen klíma, tudományos klímával kapcsolatos jelentések is, szerepelnek zenei anyagok, amik inkább így a lelkünkre hatnak, és aztán egészen konkrét ilyen közösségépítő tippek is vannak ezek között az anyagok között. Tehát, hogy igyekszünk a nemzetközi képzéshez hasonlóan tényleg egy olyan arzenált, egy ilyen olyan eszközkészletet adni a résztvevők kezébe, amivel a lelkiséget is tápláljuk, és hatható segítséget adunk nekik ahhoz, hogy aztán a képzés végén, hazamenve a kis közösségükbe, valóban el tudják indítani a változást, ki tudjanak állni a társaik elé, társakat tudjanak maguknak szerezni, és a változás kovászai lehetnek.
Kati, Franciska, még esetleg néhány szót mondjatok arról, hogy ti hogy látjátok most a jövőt, mert beszéltetek arról, hogy mi volt a záró projekt, tehát nyilván ez egy tanfolyam, egy képzés, amit lezártatok egy nagyon érdekes projekttel, de mit gondoltok, hogy mi lesz a következő lépés a számotokra, a ti közösségeitekben? Kati, talán mondjál először néhány szót erről.
Az az igazság, hogy nekem ez egy folyamatos dolog. Én magamba is kezdtem foglalkozni azzal a témakörrel, hogy vajon miért nem próbáljuk megbefoltozni az ózonlyukat. És ehhez ez a Capstone Project számomra adott egy lehetőséget, hogy ezt a gondolatot...
Ez a záró projekt, ugye?
Ez a záró projekt nekem két részből állt. Egyrészt a Református Egyház több gyülekezetében próbáltam bemutatni magát a Laudato Si movementet, ezzel kapcsolatban csináltam egy prezentációt is, ami elég sikeresen szerepelt a Református Egyház Szeretett Híd alkalmával, és ehhez csatlakozóan még pluszba beletettem azt a gondolatkört, ami mondom, számomra egy régebb óta izgatónak tűnő gondolatkör. Én gyógyszervegyészként dolgoztam több mint 40 évet, és ezért az emberi egészség védelme az egyik olyan témakör, ami ehhez csatlakozhatott. Teremtésvédelme, az embervédelme is. És hogy mit lehetne tenni környezetvédelem és embervédelem összevonásával, nekem ebbe a témakörbe az ózonlyuk befoltozása lenne a gondolatom, hogy ismerjük 1934 óta az ózongenerátorokat, igazából be lehetne foltozni az ózonlyukat. Erre persze az a válasz, hogy hát mennyibe kerülne, ugye műholddal fel lehetne jutatni, meg hát űrkutatási eszközök léteznek, amik ezt megoldhatnák, de hát milyen költsége lenne ennek. Ehhez vonatkozik az én kutatási részem, amit ennek kapcsán végrehajtottam, ami azt mutatja, hogy körülbelül 8 billió USA dollárt fordít az USA a bőrrákosok kezelésére, amit fel lehetne használni tulajdonképpen arra, hogy esetleg ilyen módon az ózonlyuk befoltozásával ne lennének bőrrákosok egyáltalán.
Szóval neked, Kati, van egy szívügyed, és valójában én azt veszem ki a szavaidból, hogy ezt szeretnéd minél több emberrel megismertetni, hogy erről induljon egy
erre
beszélgetés.
Gyűjtöttem aláírásokat, egy ilyen szavazó platformon is indítottam, a Change.org-nak van ilyen szavazó platformja, hogy próbálok gyűjteni aláírásokat hozzá. Azt már hát így kikutattam, hogy az európai European Space Agency-nek, tehát az Európai űrkutatási központnak van olyan programja, ami egészségvédelmi területű. Ezzel kapcsolatban az angliai egészségügyi központtal van szerződésük. Úgyhogy ilyen irányú tevékenység folyik. A Magyar Debreceni Egyetemnek van a European Space Agency-hez kapcsolata, közvetlenül, mint egy ilyen leányvállalata működnek velük együtt, és hát őket próbálom megkeresni, és így ezt az utat végigjárni, hogy esetleg ezt hát meg lehetne valósítani.
Szóval Kati kutat és kapcsolatokat épít és előadásokat tart. Franciska, te hogy látod most a következő időszak aktivitását?
Az előző időszak se sikerült volna igazán jól, azért tudtam, hogy jó beszámolottat, mert hogy a kollégáim mellém álltak, és nem csak én dolgoztam ebbe az éves projektbe, hanem használt ruhavását tartottunk. Újra szerettük azokat a holmikat, ami másnak már nem kell. Kétszer-háromszor is volt az iskolának az udvarán, nálunk óvoda is van, és akkor tényleg sokan jöttek el, illetve volt olyan, hogy a gyerekek hoztak be növényeket, neveket adtak a növényeknek, és szeretgették egész évben őket, szóval ez egy egész éves projekt volt, illetve annyira boldoggá tett az, hogy ebbe a tanévbe, ugye, hát csökkenteni kell a kiadásokat, tudjuk, hogy most különösképpen figyelni kell mindenre, ezért nem az én ötletem, hanem már egy tovább élése, hogy nálunk a diák önkormányzat teremtésvédelmi őröket állít, akik majd szépen lekapcsolgatják a villanyt. Tehát ez így most alakul az év elején, úgyhogy én nagyon örülök ennek, mert ha csak egy emberen múlik, tehát az, hogy át tudtam adni, úgy érzem, a lelkesedésemet, és nem is kellett erőltetni, mert a többiek is a tanári kar, a gyerekek fontosnak tartják. Hát is látjuk, hogy tényleg vigyázni kell a földünkre. Én azt tanítom a gyerekeknek, hogy ugye tedd a jót. Ne csak tudd, hanem tedd a jót, és hogy tenni kell. És ezért szeretem az enciklikát is, és az egész teremtésvédelmi mozgalmat, mert azt kaptam tőle, hogy nem csak tudjuk a dolgokat, hanem hogy meg kell mozdulni, tenni is kell érte. És én nekem ez a szívügyemmé vált, és nagyon örülök, hogy más is mellém állt, és folytatja a munkámat, és nem csak rajtam múlik, mert ez az igazán szép ebbe. Köszönöm.
Szóval, hogy stílusosan fogalmazunk, termékeny talajra hullottak a magok, és már ki is sarjadtak.
Igen.
Eszter, mondjuk akkor el, hogy akinek felkeltettük most az érdeklődését, úgy tudom, hogy dolgoztok nagy erőkkel a honlap magyar változatán is, és néhány héten belül ez elérhető lesz. Mondjuk esetleg el, hogy hol érdemes nézelődni, mire érdemes rákeresni, vagy milyen oldalon érdemes keresgélni, hiszen lehet majd a januárban induló képzésre jelentkezni, regisztrálni.
Igen, ez pontosan így van. És a honlap, ahol majd regisztrálni lehet, ez a laudatosianimators.org, ugye mindezt angolul kiejtve, tehát essekkel, laudatosianimators.org. Ez a magának a nemzetközi laudatosi movementnek az oldala, és ennek készül a magyar változata is, tehát hogyha a nyelvi változatokra majd rámegy az ember, akkor az angol, a lengyel, az olasz, a spanyol mellett meg fogja találni a magyar változatot is, és az egész honlap le lesz fordítva magyarra, és itt lesz egy regisztrációs oldal is, úgyhogy január vége fele, teljesen pontos időpontot még nem tudjuk, de január vége fele indul az első hivatalos, nyilvános, már kipróbált Laudato Si magyar nyelvű képzés.
Erről beszélgettünk tehát, a Laudato Si animátor képzésről, és annak a hamarosan megvalósuló magyar változatáról, Darányiné Szabó Eszterrel, a Naphimnusz Egyesület tagjával, a Magyar Laudato Si képzés koordinátorával, dr. Nemák Katalin vegyészmérnökkel és Szabados Franciska katolikus hittanárral, akik már a nemzetközi képzést elvégezték. Nagyon szépen köszönöm a tapasztalatok megosztását és a sok szép gondolatot is, amit ide behoztatok.
Nagyon szépen köszönjük, és
köszönjük szépen.
Üdvözöljük a rádióhallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék!
Pestovics Ági újonnan alakult, vagy már régebb óta működő teremtésvédelmi köröket bemutató rovatában most a Nagymarosi Teremtésvédelmi Kör alakulásáról, megvalósult programjairól és terveiről hallhatunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit! A helyi teremtésvédelmi kezdeményezéseket bemutató sorozatunkban Nagymarosról Halukka Gáborral beszélgetek. Szervusz Gábor! Mondaná magadról és arról pár szót, hogy mi vitt téged a teremtésvédelmi cselekvés felé?
Szervusz Ági, és én is sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Jó magam geológus, végzettségű vagyok, és családommal élünk most már 15 éve Nagymaroson, három gyermekünkkel. Tulajdonképpen a mindennapokban is viszonylag hasonló témakörrel foglalkozom. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egyik tanszékén van szerencsém kutatásokat, illetőleg oktatást folytatni. Talán emiatt, választott hivatásom miatt is egy picit érzékenyebb vagyok talán az átlagnál a klímaváltozással kapcsolatos eseményekre, történésekre. És azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos az, hogy mi hamarabb cselekedjünk, és a cselekvésnek talán a legmegfelelőbb környezete, lehetősége, kerete az egyházközség, ahol a személyes ismerettségek, a kölcsönös bizalom valahogy ezt az üzenetet, mármint a cselekvés üzenetét hitelesebbé tudja tenni a mindennapi hírekből érkező ösztökéléshez képest.
Hogyan indult nálatok Nagymaroson a helyi teremtésvédelmi kezdeményezés?
Tulajdonképpen idén volt negyedik éve, hogy a Teremtés Hete országos eseményéhez tudtunk csatlakozni Nagymaroson, és az előző három év eseményeit igazából még nem teremtésvédelmi körként tudtuk pályára állítani. Voltunk tényleg egyen, ketten, hárman maroknyian válvetve a Nagymarosi Karitasszal, akik úgy gondoltuk, hogy ebbe az eseménybe nagyon is időszerű bekapcsolódni itt a településen is. De aztán ennek gyümölcseként is azt gondolom, tavaly december közepén ültünk le néhányan, és döntöttük el, hogy jó lenne, hogyha teremtésvédelmi körként is ennek az egész kérdéskörnek, a cselekvési vágynak formát, kereteket adnánk, és akkoriban nagyon sokan beszélgettünk arról, hogy milyen létszámot tudnánk megálmodni, mint Nagymarosi Teremtésvédelmi Kör. És hát persze minél több, minél nagyobb létszámú körnek örültünk volna, de aztán plébánosunk Csáki Tibor atya nagyon fontos bölcs meglátást fűzött ezekhez a vágyakhoz, és azt mondta, hogy kicsit úgy kellene ezt néznünk, mint egy hagymahéj. Mint teremtésvédelmi kör, mi belül, mint a leginkább elhivatottak, leginkább azok, akik naphosszat ilyen szemüvegen át nézik a világot, próbálnak generálni, létrehozni cselekvéseket, vagy legalábbis ötleteket arra, hogy mit lehetne másként teremtés tudatosabban tenni a településen. És aztán nem baj, hogyha nem 10-20-100-an csatlakoznak közvetlenül bent a körben ehhez a gondolathoz, hanem az is jó már, hogyha meg tudunk szólítani olyanokat, akik hivatásuk, vagy világnézetük, szemléletük, addigi tanulmányaik, ismereteik alapján ezt a kérdést fontosnak tartják, de ennyi energiájuk, idejük nincsen, hogy mondjuk így reguláris haderőként benne legyenek a teremtésvédelmi körben, hanem az adott eseménynél viszont megszólítható. Így aztán maradtunk maroknyian, viszont az idei Teremtés Hete eseményeit már tényleg úgy tudtuk szervezni, hogy egyrészt nyilván a feladatok jobban eloszlottak így a csapaton belül, másrészt tényleg meg tudtunk szólítani olyan testvéreket az egyházközségen belül, akik szakmai hivatásukon keresztül valami módon mégis csatlakoznak ehhez a gondolathoz, és aztán hozzá is tudtak tenni nagyon fontos szempontokat és nagyon fontos programokat a hét eseményeihez. Tehát nálunk valahogy így indult.
És hogyan reagál az egyházközségetek erre a meghívásra? Mik azok a programok, amikről úgy látjátok, hogy kifejezetten meg lehet velük szólítani azokat a testvéreket is, akiknek nem kifejezetten a mindennapjainak a része a teremtésvédelmi gondolkodás?
Szerintem nagyon fontos ez a kérdés. Abban az értelemben, hogy egyfajta útkeresés is számunkra, akik ezt szeretnénk csinálni, és szeretnénk ezt az üzenetet továbbadni a testvéreknek, hogy mik azok az eszközök, amivel lehet megszólítani embereket, mobilizálni embereket, de egyáltalán kiket akarunk megszólítani. Amikor a Teremtés Hete először került megrendezésre Nagymaroson, akkor a koncepció leginkább az volt, hogy hozzuk el azt a tudományos tudást, ami indokoltá teszi azt, hogy egy kicsit egyházunk más szemmel nézze a holnapot, talán mint eddig, más szemmel, úgy, ahogy Ferenc pápa Laudato Si-ben erre kiváló iránymutatást adott, és sikerült is olyan személyeket, szervezeteket megszólítani, és elhívni, akik azt gondolom egyébként hitelesen képviselik ezt a látásmódot. De valahogy mégsem sikerült mobilizálni kellő számú testvért erre. És aztán idén már odáig jutottunk, hogy igazából külsős szereplőt nem nagyon hívtunk. Talán abba az irányba próbáltunk elmenni, hogy esetleg a testvéreknek hitelesebb az, hogyha itt olyan az egyházközségen belül élő szakemberek tudnak erről a kérdésről ismereteket átadni, akik egyébként a mindennapokban is ugyanúgy megjelennek az egyházközség életében. Azt gondolom, hogy nagyon szép tematika felépült, tehát indultunk egy, mondjuk így a nulladik napon, tehát egy közösségi szemétszedéssel. Azt követte már az első hivatalos napon, tehát a nyitó vasárnapon egy nagyon szép teremtésvédelmi keresztút. De aztán gyakorlati események is voltak. Tehát a hét keddi napján tartottunk egy napelemes beszélgetést. Tehát az egyházközségben napelemmel már rendelkező testvérek átadták azt a tapasztalatot, ami fontos, azt gondolom, azoknak, akik most terveznek napelemet telepíteni. Aztán már hagyományosan volt egy ökomozink, ahol tulajdonképpen természetfilmet mutatunk be minden egyes ilyen alkalommal. Ebben a Dunakanyar Ökofilm Klub Szabó Ildikó ebben a partnerünk, és ezért nagyon hálásak vagyunk, mert hát nekünk ez egyfajta periféria, tehát nagyon jó, hogy ezt a szegmens Ildi behozza és kínálja számunkra. És aztán igazából jött a hét záró hétvégéje, ami nagymarosan azért speciális, mert az a nagymarosi őszi ifjúsági találkozó fix időpontja. Ugye ez azt jelenti, hogy a teremtésvédelmi programok szempontjából ez egyfajta hiátus lesz, tehát nyilván nem szeretnénk a teremtésvédelmi hét semmilyen programjával rászervezni a ifjúsági találkozó saját programjára, de az együttműködési lehetőség már odáig azért eljutott az ifjúsági találkozó szervezőivel, hogy most már ők kérték, hogy mi tegyük ki a szelektív gyűjtőzsákokat a ifjúsági találkozón, és aztán a zárónapon, a vasárnap, október 2-i vasárnapon pedig egy nagyon szép erdélyi sétánk volt, ahol az egyházközség erdész végzettségű szakembere nagyon fontos ismereteket mesélt el az erdő gazdálkodásról, az erdő mindennapjairól, hogy ökoszisztémaként tekintjük az erdőre, tehát nem csak fák összességére, hanem annál messze több. Tehát igazából azt gondolom, hogy nagyon szép íve volt így a teremtés heti programoknak, és azt láttuk, hogy a programokon résztvevők nem feltétlenül fednek át. És ez nagyon örvendetes volt, számomra biztos, mert ebből azt olvastuk ki, hogy a különböző típusú programok, különböző típusú embereket, vagy az egyházközség közösségének eltérő rétegeit tudták megszólítani. Tehát ad abszurdum, a héten 80-100 embert tudtunk mobilizálni így a divers program palettával, aminek nagyon-nagyon örültük.
Mi az a két dolog, amit még jó tanácsként ezeken a nagyon hasznos információkon kívül még így átadná másoknak, akik hasonló helyi teremtésvédelmi kezdeményezést szeretnének elindítani, vagy felvirágoztatni?
Az első, hogy minden látszat ellenére el lehet indítani egyfajta érzékenyítést az egyházközségben. Summázva, ne adják föl. Tehát az elején sokszor abba beleütközik az ember, hogy szervezi a programokat, és alig jönnek el. És akkor az úgy azért lelombozó. Tehát az első igazából, az első ilyen tanácsom, hogy semmiképp ne adják föl. Tehát valahogy biztos, hogy át fog szakadni ez a kéreg, és sikerül aztán valahogy az embereket megszólítani. De ez valahogy nyilván semmi másként, mint a mennyei atya. Tehát, hogy tényleg fúj a szent lélek. Szóval, hogy előbb-utóbb azt gondolom, hogy muszáj, hogy sikerüljön. Ez az egyik, tehát amivel bátorítanék mindenkit, aki azon gondolkodik, hogy belefogjon-e. A másik viszont nem is talán tanács, hanem mindnyájunknak, nekünk is egy nagyon fontos szempont, ami így felmerül, és talán mi se tudtunk jól válaszolni még rá, hogy a fiatalokat hogy tudjuk megszólítani. Tehát ez egy dolog, hogy mi néhányan megszállottak, ebbe beleállunk, és próbáljuk tolni. Azért, mert azt érezzük, hogy fúj minket a lélek, hogy tol minket az atya, tehát ezt csinálni kell, pont, nincs alternatíva, nem érünk rá. De hogyha a fiatalok, az ifik immunis marad erre a kérdésre, vagy nem elég érzékeny erre a kérdésre, vagy nem értik meg ennek a lényegét, az azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdéseket felvet, és nyilván akkor felmerül az, hogy biztos, hogy a megfelelő eszközzel akarjuk őket megszólítani. Tehát talán a második dolog ez, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy valamiképpen a fiatalok nyelvét meg kell találnunk, mert, és bocsánat, így mondom, a világi környezetvédelmet a 20, a 10, felső 10-es és a 20-as évek fiataljai viszik a vállukon. És valahogy meg kell találnunk azt a módot, hogy egyházunk fiataljai is legalább ennyire a magukénak érezzék ezt a kérdést. Mert mindez, amiről most eddig beszéltünk, ez a mi jelenünk, de valójában az ő holnapjuk, az ő jövőjük. Nélkülük ezt nem fogjuk tudni megcsinálni.
Sipos Gyula kis színes rovatában valóban színekben gyönyörködtet bennünket. Szavaival festi elénk az őszt minden gazdagságában. A lombok pazar színeiben, a gyümölcsökben, termésekben, az utolsó bogarakban, a hamarosan magokra váró madáretetőben és a felesége által sütött, illatozó körtés süteményben.
Szép jó napot mindenkinek, Sipos Gyula vagyok, és eszembe jutott most egy utazás kapcsán egy régi beszélgetésem egy festővel, aki azt mondta, hogy amikor tájképet csinál, akkor azt csinálja, hogy a festék palettájáról mondjuk felvesz egy kis zöldet az ecsetre, és azt oda feltartja a táj elé, amit festeni akar, és úgy nézi, hogy az a zöld szín, amit kikevert, az most mennyire passzol a lomboknak a zöldjéhez, és akkor ahhoz képest váltogatja a színt. És ez arra jutott eszembe, hogy le kellett utaznunk körmendre, és keresztül a Bakonyon oda-vissza, és ez az őszülő erdő, ez egy valami hihetetlen színvilágot produkált, sárgák, zöldek, barnák, vörösek, egészen elképesztő, csodálatos paletta és kép, ami ott elénk tárult. Legjobb lett volna, szépen meg is állunk és gyönyörködünk, csak hát nem volt erre idő. De hogy milyen szép helyen lakunk mi, hogy ilyen változatos élővilág tárulhat elénk, és hogy ilyen változatos a természet, hogy nekünk van tavasz, nyár, ősz, tél, mindegyik egészen különböző módon mutatja a természetnek a szépségét és a gazdagságát. Most ősszel, hogy az iskola udvarán ott vannak a gesztenyefák, és hogy a gyerekek, minden gyerek gyűjt, hogy a gyűjtőszenvedély benne van, és akkor gyűjtik a gesztenyét, és dobálják le a fára a labdával, időnként a labda is fennmarad a fán, ahelyett, hogy a gesztenye esne le, és időnként nem is csak a gesztenye esik le, hanem ez a szúrós héja van, és akkor a gyerek megkérdezi, hogy Gyula bácsi, miért ilyen szúrós a gesztenye héja, ami benne van, ez a gyönyörű, szép, barnás, csillogó vadgesztenye. És persze, ugye milyen okos válasz lehet erre adni? Hát, hogy ezzel védi a fa a gesztenyének a termését, miközben tudjuk, hogy a fának nincs úgy tudata, hogy ő most kitalálja, hogy ő védi, de valahogy mégis így alakult. Hogy a dió, és akkor törögetjük a diót, és eszegetjük, és akkor van, amikor nem jó, mert keserű van, jönnek a praktikák, hogy a héját le kell húzni, van, ami úgyse jó, van, ami meg úgy is jó, meg mindenhogyan jó, van, ami penészes, és még ott vannak az utolsó rovarok és bogarak, és meg lehet őket figyelni, és lehet ijedezni, gyerekek félig ilyen játékból, de sikoltoznak, mert az is egy játék, hogy most félünk, most azt játsszuk, hogy félünk, most azt játsszuk, hogy örülünk. És ahogy az ősznek megvannak az örömei, úgy megvannak a télnek is, a tavasznak is, meg a nyárnak is. És most, hogy érnek a gyümölcsök, hogy ehetünk körtét és almát, és nagyon érdekes, hogy nekünk a nagy eső miatt itthon még a kis málna, a bokor is újra teremni kezdett. Igaz, hogy bár kívülről szép, piros ez a málna, de íze már nincsen neki, mert a cukor már nem tud benne valahogy felszaporodni, de azért mégis szép, és amikor a feleségem csinál egy finom körtés sütit a saját körtefánkról, és akkor ennek lehet örülni, hogy milyen finom, édes sütemény lesz ebből a finom, édes körtéből. De ha csak egyszerűen kimegyünk sétálni, és megnézzük, hogy mik azok a madarak, akik még itt vannak, és akkor tudjuk, hogy most majd hamarosan kezdenek gyülekezni a cinegék, és lassan ki kell tenni a madáretetőt, és egy kis diót, meg magot tartalékolni, vagy venni, hogy legyen nekik tére ennivaló, és ugye akkor a Környezetvédő Egyesület tagjaként meg mi ki is járunk, mert az erdőben van kint 24 madáretető, amit a körbe kell járni, és akkor ilyen nagy bevásárló szatyrokkal megyünk és feltöltjük. Ugye 3 kör van, mindegyikben több mint 20 ilyen madáretető, és akkor ezzel etetjük a madarakat. De nem csak a madarak, a nyestek ilyenkor már kezdenek behúzódni, és akkor félhetünk, hogy na most akkor elrágja az autónak az át, vagy nem rágja el, ugye ezek a legendák, meg történetek, hogy hogy eljárni vagy nem, de nagyon érdekes, egyszer például már benültem az autóba, amikor a nyest átfutott az autó tetején, hogy élő adásban nézhettem, hogy a nyest mit csinál, de jött már be ősz az erdő aljára, ahogy a száraz időszakban, amikor vizet kerestek. Hát a macskákról meg nem is beszélve, amik sajnos itt kóborolnak, amik egyébként nagyon kedves, aranyos jószágok, de hát a énekes madaraknak valószínűleg nem egészen ez a véleményük róluk. Tehát okosnak kell lenni, mert nyilván nekünk művelni és őrizni kell ezt a földet, és elgondolkozni, hogy mi az, amit megtartunk, mi az, amit esetleg már jobb, ha nem. Hogyan tudjuk ezt gazdagítani, szépíteni, hogy ez mindannyiunknak az életébe szépet és jót hozzon, és tulajdonképpen még Istent is megdicsőítse a maga szépségével és jóságával. Hát adja Isten, hogy így tudjunk ránézni erre a teremtett világra, és úgy tudjunk örvendezni az ősz minden szépségének. Amen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Réfi Juli, mit tehetünk mi rovatában? Darányiné Szabó Eszterrel beszél az őszi lombgyűjtés örömeiről, arról, hogy miért is jó biciklivel vagy gyalogjárni iskolába és a szentmisére is. És ha már muszáj volt kocsival mennünk valahová, legalább amíg várakozunk, állítsuk le az autónk motorját. Most októberben rendeztük meg Pécsett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságával az egyházmegyei teremtésvédelmi referensek idei találkozóját. Rovatunkban arra is biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy aktuális teremtésvédelmi ötleteikkel, elképzeléseikkel egyházmegyéik referenseit is felkereshetik, hiszen ők ismerik legjobban a helyi lehetőségeket, kapcsolatokat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Mit tehetünk mi rovatunkban? Réfi Júlia vagyok, és Darányiné Szabó Eszterrel beszélgetünk szokásos aktuális tippjeinkről. Ugye kicsit más ütemben, de elkezdtek hullani a fákról a levelek. A lányom születésnapján mindig például gesztenyéket szoktunk szedni, és most idén szeptember 9-én még nyoma se volt a lehulló gesztenyéknek. Ez is egy érdekes jelenség, de most ugye már elkezdtek végre hullni a levelek, már nagyon szomjasan vártuk őket, mert ezek a levelek, amik olyan sok embernek annyira útba vannak, azok nagy kincsek számunkra a komposztálásnál, a rétegeléshez. És hát, ami egy érdekes dolog ennek kapcsán, amitől így konkrétan rosszul tudok lenni, az ez a benzines lombfújó nevű szerkezet. Csináltam egyszer egy teremtésvédelmi játékot, amiben voltak ilyen abszolút teljesen felesleges dolgok, és teremtésvédelmi nem szempontból megmagyarázhatatlan dolgok, tűzi játék, nem is tudom, héliumos lufi, stb. Ilyesmi, és itt benne volt közt ez a lombfújó is, amit sose tudtam megérteni, hogy miért lenne jobb, mint egy seprű, bár tulajdonképpen megmondom őszintén, hogy még mindig a komposztálás dacára azért is kampányolnék, amellett is, hogy amennyire csak lehet nyugodtan hagyjuk helyben a leveleket, legalább a zöld felületeken. De hogy hát azért érződik a szagán, és hát ugye azért most már kicsit tudjuk azt, hogy mennyire komoly szennyezést okoznak például az autók. Az egyik legkomolyabb tényező ez, hogy mennyire jó lenne. Tehát kapcsolgatjuk le a villanyokat, mert azt még megtesszük, hogy energiatakarékosság szempontból így kapcsolgatjuk le a villanyokat, de az, hogy kiszálljunk az autóból, az már teljesen reménytelen, és akkor még erre ráteszünk ezzel is, hogy még ilyen olyan dolgokra használunk benzines szerkezeteket, amik teszem tényleg teljesen fölöslegesek. Úgyhogy ezektől én mindig egy kicsit mérges vagyok, és hát próbálom ezen a fórumon is azt továbbadni, hogy gondoljuk már át, hogy tényleg kell-e ez a cucc.
Ahogy Juli, te is mondod, mi is a közösségi komposztnál most gyűjtjük az avart. Nekünk az a szerencsés helyzetünk van, hogy a közösségi komposzt mellett van egy ilyen, hát ilyen régi garázsnak, mi azt gondoljuk, hogy régen garázs lehetett, egy ilyen beton szerkezet, és oda egészen egy éves avart fel tudunk halmozni. Úgyhogy most én úgy láttam, hogy először a vadcseresznye kezdte el hullatni a lombját, úgyhogy most a vadcseresznye alól szedjük fel az avart, és így tárazzuk be a betonbunkerbe. És azon kívül, hogy ez egy nagyon hasznos dolog, azon kívül nekem az egyik kedvenc ténykedésem szeretem ilyenkor ősszel. Engem ez egyszerűen annyira felvillanyoz és kikapcsol, és örömmel tölt el valahogy ez a gyönyörű színű avar, valahogy engem tényleg teljesen feltölt energiával, és egy ilyen pont ilyen kellemes kis fizikai aktivitás, nem túl nehéz, annyira mégis megmozgat, hogy az jól essen. Úgyhogy most én konkrétan tegnap teljesen kipusztultam a munkába, ülőmunkát végzek, irodai munkát, és délután konkrétan kikapcsolódás céljából mentem el avar gyűjteni, és betárazni a betonbunkerbe. És a másik téma, amit említettél, ez az autó motorjának a járatása, meg úgy általában a közlekedés által okozott környezet, és különösen a légszennyezés. Hát ennek az egyik legeklatánsabb példája ugye az iskolák utcáinak a légszennyezettsége. Ez több kutatás és mérés is bizonyította, hogy a városokban az általános iskolák, meg a középiskolák körül a legrosszabb a levegőminőség, és ugye nem más miatt van, mint azért, mert a szülők szinte 100%-ban autóval hordják a gyerekeket iskolába, és aztán autóval is szedik össze őket. És ez azért különösen érdekes szerintem, mert főleg általános iskolában, hát azért 1,5 kilométeren belülről jár, mondjuk legalábbis a többség, nem tudok százalékukat, de hogy tapasztalatom szerint a gyerekek 60-70%-a tényleg ilyen sétatávolságról jár, és ennek ellenére ez az autóval hordozás, ez nem nagyon tud kikopni a gyakorlatból. És külföldön már évek óta van arra ilyen kísérlet, főleg Bécsben, de más városokban is, hogy az iskolák utcáit egy órára lezárják, abban az órában, amikor érkeznek az autók. Tehát mondjuk ilyen 4:48 és 4:49 között, vagy 4:48 és 8 között. És aztán ugyanígy 3:30 és 4 között, amikor a délutáni mama taxi műszak megy el. És ezzel ugye arra késztetik a szülőket, családokat, hogy ne abba az utcában, az iskola utcájába menjenek be, hanem egy kicsit távolabbra rakják le az autót, és legalább az utolsó néhány métert tegyék meg gyalog. Nyilván ennek a modellnek is vannak problémái, meg lehet ezt is úgy végrehajtani, hogy ne sok értelme legyen. Minden esetre most szerencsére lassan begyűrűzik ide Magyarországra is, és a levegő munkacsoport éppen ebben a hónapban, októberben végez egy ilyen kísérleti projektet, amihez iskolák csatlakozását keresi, és ezekkel az iskolákkal kipróbálják, hogy egy-egy napra milyen ilyen iskola utcát létesíteni, azaz lezárni arra az egy órára az iskola utcáját. Úgyhogy én nagyon izgatottan várom az eredményét ennek a kísérletnek.
Nagyon kellene ez, mert ugye mégiscsak azért, hogyha az ember nem tud egészen házig menni, akkor talán már jobban megfontolja a tömegközlekedést. Ugye azért is olyan borzasztó lassú például buszozni, mert folyamatosan állunk az autósorban a busszal, és ugye elég sok embernek az életét megnehezítjük ezzel az állandó autózással. Illetve hát én nekem az örök szomorúság, hogy még azt se sikerül elérni az iskolába, pedig azt már kérik, hogy ne járó motorú autóban várjuk a gyereket az iskolánál. Azért próbálják ezt elmondani, mert az emberek valószínűleg nem gondolnak rá. Vagy még nem is volt igazán, most van az időszak, hogy nincs is igazán hideg, nincs is igazán meleg, semmilyen szempontból nem érdemes járatni. Különben sem, tehát hogy inkább fáltunk egy kicsit az autóba a gyerekért, meg legyen egy kicsit melegünk az autóba a gyerekért, mint hogy fölöslegesen szennyezzük a környezetet. De hát tényleg egészen döbbenetes, hogy ott gyerekre várunk, de nem gondolunk a gyermeknek a jövőjére, legalább annyiban, hogy fölöslegesen ne pöfögjünk a levegőbe olyasmit, amit nem kéne.
És nem csak iskolába megyünk mind autóval, hanem ugye templomba is. Mi egy családos közösségbe tartozunk Budapest 11. kerületében, és itt egy családos misére járunk, és ennek a közösségnek vannak különböző programjai, például kirándulások. És egyszer az egyik ilyen ismerkedős feladat az volt, hogy olyan sorba álljunk föl, amilyen távolságra lakunk a templomtól. És hát mi egyébként 1 kilométerre lakunk, de mi a sornak a távolabbi végében voltunk. Tehát, hogy bőven közelebb laknak, a legtöbben közelebb laknak hozzánk képest, és csak néhányan laktak távolabb. És én viccesen mondtam is, hogy hát, hogy mi gyalog meg biciklivel szoktunk misére járni, és én viccesen így mondtam is a többieknek, hogy na jó, hát akkor aki előttünk van, az remélem mindenki autómentesen megy a templomba. És teljesen ki volt akadva a családok többsége, hogy dehogy is, hát ez lehetetlenség ezt így megoldani. Hát nekik van 3 gyerekük. három gyerek az még nem annyira lehetetlen így biciklivel meg gyalog közlekedni, úgyhogy nekem is van három gyerekem, úgy mondtam, ez nem ért. És az volt a vicces, hogy a legtöbben azért járnak autóval, mert késésben vannak. Tehát, hogy konkrétan 5 perccel később indulnak el, mint kellene. Tehát én biztattam akkor őket is, nem biztos, hogy ez nagyon szimpatikus volt számukra, de igyekeztem kedvesen mondani, hogy esetleg akkor 5 perccel korábban induljanak el misére, és akkor rögtön megúszuk az autózást is, ami ugye költségspórolás is, meg egyszerűen kellemes, szóval szerintem tök kellemes úgy bemenni a misére is, hogy egy kicsit nem a rohanásból éppen csak beesünk, hanem megadjuk azt a negyed óra 20 percet is, ami így az előkészületeknek kell, és szerintem egy ilyen kellemes családi séta a misére, az egy ilyen jó lelki felkészülés is ugye a szentségre. És persze nyilván nekünk se jön ez mindig össze, meg ez egy túl idilli állapot, de tényleg az a tapasztalat, hogy egy pár percet, hogyha adunk magunknak, akkor ez egy ilyen előkészület is tud lenni, és akkor nem vagyunk kénytelenek mindig autózni.
Igen, igazad van, abszolút, bár mondjuk mi elég messzire járunk misére, honnan aztán hozzuk el a szemeteket, úgyhogy bizony megmondom őszintén, hogy mi hétvégén a misére autóval szoktunk menni. Ez valóban fájdalmas, amikor a közeli templomban megyünk misére, akkor persze biciklivel megyünk mi is, tehát hogy ez a távoli közösségünk, és ezt mindig nagyon élvezünk egyébként, tehát hogy ez tényleg egy jó élmény, biciklivel menni misére, igen. Igen.
És a gyerekek nagyon élvezik. Tehát, hogy a gyerekek, én nem is találkoztam még olyan gyerekkel, aki nem szeret biciklizni. Tehát nálunk például a gyerekek általában, tehát, hogyha ők választhatnak, akkor mindenhova mindig biciklivel akarnak menni, mert egyszerűen élvezik.
Igen, hát én is, hogy nagyon lelkesek voltak a gyerekek, mert a közeli lapótelepen végre új közösségi komposztáló, nyilván mondtam a gyereknek, hogy elbiciklizünk oda. Sajnos nem jött össze, mert már kicsit sötétebb lett, mire hazaértünk, mint ahogy terveztem, de hát annyira lelkesek voltak, hogy azért így a rövid hétvégi programok közé is azért be fogjuk vetni ezt. És ugye a komposzt is mindig ad, ugye mondtad ezt, ez az avargyűjtés is mennyire szórakoztató mulatság. Hát én nekem a tenapi testmozgás az volt, amikor a két kéz komposztot rostáltuk, immár a faültetésekhez készültünk. Nem annyira rostálunk egyébként a faültetésekhez, mert szabadtérre mindegy, nagyjából ezek inkább ilyen ágyásokba kerülnek, ezek a komposztok, azért rostáltuk le egy kicsit őket. De is egy nagyon jó kis munka egyébként, a gyerekek ebből is tartják a zsákot, általában ilyen használt termőföldes zsákokba szoktuk ezeket kiadagolni, és úgy viszik el. És akkor felhívom a figyelmet megint a hallgatók számára, hogy kezdődnek a faültetések, lehet részt venni rajtuk, viszont azt tanuljuk meg most pláne ezután a nyár után, hogy nem engedhetjük el a fa kezét az elültetés pillanatában, hanem nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy locsolni, 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 mert az első 3 évben minimum szükség van erre, hogy életképes maradhasson, tehát sajnos most már nálunk a mi közösségünk által 5 éves fa is kiszáradt ezen a nyáron, tehát nagyon le kell figyelni ezekre. Ez egy állandó elfoglaltság, állandó életmódváltásokról beszélünk igazából, nem egy-egy akciókról, úgy a komposztálás, az autónak a letétele, a növényeknek a gondozásra odafigyelése, a fogyasztásunknak a csökkentése, ez mostantól kezdve része kell, hogy legyen az életünknek. És próbáljuk azt sugalmazni, ez egy örömteli dolog alapvetően.
Igen, ezt pont ezzel akartam én is kérdezni, így van, hogy mindebben az a jó, hogy ez valahogy tényleg így olyan szépen egészíti ki az ember életét. Tehát ezek olyan örömteli jó dolgok, még a fogyasztás csökkentés is szerint nekem ilyen belső szabadságot ad, úgy érzem, de az avargyűjtés, a természethez közelebb lét, ez egyszerűen nem lemondás az én életembe, vagy a mi családunk életébe, hanem ez mind-mind pozitív változás volt. Úgyhogy ezzel a pozitív biztatással szeretnénk zárni a mai tipp sorozatunkat.
Igen, és keressük a társakat is ezekben a munkákban, és örömmel jelezzük, hogy most már a Magyar Katolikus Püspöki Kar ehhez felülről is biztosít számunkra segítséget. Teremtésvédelmi referensek kinevezéséről már beszéltünk, azt hiszem korábbi rádiói adásokban, ők is egyre lelkesebben készülnek arra, hogy segítsék az életünket, illetve teremtésvédelmi tevékenységeinket. Úgyhogy egyrészt forduljanak a rádióhallgatók hozzánk is bizalommal, hogy összekössük esetleg a teremtésvédelmi referensekkel, de hát talán meg is kereshetik őket. Talán elérhetőek lesznek úgy is, hogy nem is tudom, Eszter.
Rajtunk helyeztünk mindenképpen a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a Caritas in Veritate bizottsága, ugye ők felelősek a teremtésvédelemért, és a Caritas in Veritate bizottság is biztosan tud információt adni, és azt feltételezem, bár ezt nem néztem meg, hogy az egyházmegyéknek a honlapján is remélhetőleg elérhető ez az információ.
Ettől függetlenül mindenkit nagyon biztatunk, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk, mert nagyon-nagyon várjuk az érdeklődőket. Akár kérdésekre is szívesen válaszolunk, és mi is mindenféle együttműködésben segítünk.
Végül hallgassunk meg a Laudato Si enciklikából egy rövid részletet Halupka Gábor tolmácsolásában. Zárásképpen pedig Nemes Csaba Naptár című rovatában az október végén esedékes óraátállítás teremtésvédelmi vonatkozásairól tájékoztat bennünket.
Harmadik fejezet. A jelenkori antropocentrizmus válsága és következményei. 115. pont. A modern antropocentrizmus paradox módon odáig jutott, hogy a technikai látásmódot a valóság fölé helyezte, mert a mai ember a természetet nem tartja sem érvényes normának, sem élő oltalomnak. A technikai ember a természetet előfeltételek nélkül tárgyilagosan térnek és anyagnak tekinti, amelyre művéhez szüksége van, amelybe minden beleadható, bármi történjék is vele. Így módon lecsökken a világ önértéke. De ha az ember nem találja meg újra valódi helyét, akkor félreérti önmagát, és végül saját valóságának mond ellent. Isten nem csak a földet adta az embernek, akinek, amikor rendelkezik felette, figyelembe kell vennie az eredeti szándékot, hogy mire kapta ezt a vagyont, hanem magát az embert is Isten ajándékozta önmagának, és ezért tisztelnie kell azt a természeti és erkölcsi struktúrát, amellyel felruháztatott. 116. pont. A modern korban szélsőséges, emberközpontú szemlélet hódított teret, amely más formában ma is káros hatással van mindenre, ami bármi közösre hivatkozik, és minden próbálkozásra, amely a társadalmi kötelékek megerősítésére irányul. Ezért eljött az idő, hogy újra úgy tekintsünk a valóságra, hogy figyelembe vesszük az általa szabott korlátokat, amelyek egészségesebb, gyümölcsözőbb emberi és társadalmi fejlődésre adnak lehetőséget. A keresztény antropológia elégtelen bemutatása vezethetett ahhoz, hogy az embervilághoz fűződő kapcsolatának téves felfogása terjedt el. Sokszor a világ feletti uralom prométeuszi álmát adták tovább, ami azt a benyomást alakította ki az emberekben, hogy a természetvédelem a gyengékre jellemző. Ehelyett az az emberi lénynek, mint a mindenség urának helyes értelmezése, ha felelős gondnoknak fogjuk fel.
Naptár. A mikrofonnál Nemes Csaba. Egy fontos időpontra szeretném fölhívni a figyelmüket. Ugye lassan közeledik október vége. A téli időszámítás az a normális időszámítás, ami megfelel a csillagos időszámításnak. Itthon minden év októberében az októberi utolsó vasárnapra esik. Ez idén októberben, 2022-ben október 30-ára esik. Ezen a napon hajnali 3 óráról 2 órára állítjuk vissza az órákat. Az őszi óra átállításra köszönhetően ezen az éjszakán 1 órával többet alhatunk. Ekkor kapjuk vissza azt az 1 órát, amit a tavaszi óra hátájítás időpontjában elveszítettünk. A világon elsőként Németországban és az osztrák-magyar monarchiában vezették az óra átállítások 1916-ban. Tehát sokáig nem volt nálunk, de 1980-ban ugye bevezették, most már minden Európai Uniós tagállamban van óra átállítás. Valamelyest, amikor a tavaszi átállítás létrejön, nagyjából egy olyan 2-3% itt egészen október végéig százalékos villamos energia fogyasztás csökkenésre számolhatunk. Most már azt mondják, hogy a szakemberek inkább kevesebben. De amikor visszaállunk, akkor gyorsan behozzuk, hiszen előbb megy el le a nap, és gyorsabban kapcsoljuk fel a villanyokat. Tehát ez a megtakarítás nem akkora mértékű, de azért mostanában minden megtakarítás fontos, hogy emiatt legyen az átállítások, minden más pozitív hatása is van, de lehet persze negatív hatása is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Októberi teremtésvédelmi műsorunk ezzel a végéhez közeledik. Adásunk a Zöld Út Konzorcium megbízásából a szemléletformálás, oktatás, tudatosítás elnevezésű projekt keretében. Mária Rádió.
Kedves hallgatóink, kedves néző, a Mári Rádiónak is van emelt díjas adományvonala, a 13600-as telefonszám, ezt minden előhívó nélkül lehet tárcsázni, vagy pedig SMS-ben erre a számra kell elküldeni a melléket, a 65-ös kódot, illetve ha valaki tárcsázza, akkor 65-ös a mellék. Minden hívással vagy SMS küldésével 500 forint támogatást nyújt a Mária Rádió működéséhez. Természetesen az, akinek a mobiltelefon szerződésében le van tiltva az MLD-es számoknak a hívása, annak ez nem fog sikerülni. Valószínűleg itt az elején esetleg megpróbálják tulajdonképpen a játék kedvéért is, de azért azt sem bánjuk, hogyha valamiképpen rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel is, akár úgy, hogy egy bevásárlás vagy ajándékvásárlás kapcsán a Mária Rádióra is gondolnak, és támogatást nyújtanak akár ilyen rendkívül egyszerű formában is. 13600-as tehát a telefonszám, tárcsázva 65-ös melléket kell utána tárcsázni, SMS-ben pedig ezen számra kell elküldeni a 65-ös kódot. Előre is köszönjük a támogatásukat!
Felhívás a Mária Rádió 2023-as évi vonatos zarándoklatára, Csíksomjóra. A Mária Rádió és a Misszió Tours Kft. Közösen indít zarándokvonatot a jövő évi csíksomjói búcsún való közös ünneplésre. A vonattal Mária Rádiós elkülönített kocsik is közlekednek majd, alapesetben ülőhelyes lesz az utazás, de lehetőség van akár fekvőhelyes utazásra is. A zarándokvonat egyik lelki vezetője, a Mária Rádió műsorigazgatója, Lukovics Milán ferences szerzetes. Kedvezményes utazási jegyek 2022. november 30-áig vásárolhatók meg. A kedvezményes előfoglalás 2022. november 30-áig történő foglalás esetén 40% előleg befizetésével és az utazási szerződés aláírásával válik érvényessé. Jelentkezés és a részletes program a Mária Rádió honlapján elérhető. Szeretettel hívjuk és várjuk a Mária Rádió minden hallgatóját, önkéntesét és támogatóját. Jöjjön velünk a Mária Rádió vonatos zarándoklatára, a 2023-as évi csíksomjói búcsúba, és ünnepeljünk együtt!